Ez az előadás, vagy ötlet, amit bemutatnék, hasonló módon, mint ahogy ez a villám előadásos ilyen másik konferencia mellékágaként indult. Tehát ugye sokszor szokták mondani, hogy a folyosói beszélgetésekben van mindig a hasznos információ. Ez konkrétan a tavalyi Szabad Szoftver Világnap, ami ugye Szegeden szokott megrendezésre kerülni, a utána következő kocsmai beszélgetésbe vetette föl nekem Kraken Bece nevű kollega az ötletet, hogy nézek meg egy bermetálon kernel threadeket, hogy processzlista mit mutat, meg mondjuk egy Xen-domúba. És hát ott azért lényegesen kevesebb kernel thread van, kvázi elrejtve a VAS sajátosságait a virtuális gép elől, és ez úgy elgondolkodtatott, hogy hol is lenne érdemes ezt kipróbálni, hogy esetleg bizonyos dolgokat tényleg fölgyorsít az, hogy a szegény domú kernelnek nem avval kell foglalkoznia, hogy mit is csinál a vas, meg mikor, hogy, meg ne ő ütemezgesse, hanem majd valami más. És van egy tipikus szolgáltatás, amit rendszergazdák jól ismerünk. Ez ugye a Munin, vagy Nagios, meg hasonlók. Ugye sokszor szembesülök avval listákon, hogy akkor most Munin, Nagios, Zabbixot, mit használjon az ember, meg mekkora szervernél, meg hogy skálázza, mert előbb-utóbb elkezdi megrengatni úgy a rendszerét, hogy mint amit én is tapasztaltam, hogy egy virtuális szerverektől kezdve, amit monitorozunk már ilyen 40-50 host, amit Muninnal figyelek, és egyszerűen azt vettem észre, hogy 5 percenként egy hát azért bivaj erősnek mondott gép, így az SSH, az Echo is ilyen másodpercek múlva adja vissza, olyan szinten belassul. Gondoltam, na ez a muninozós gép nekem egy pont jó tesztbed lesz. Úgyhogy kipróbáltam azt, hogy na akkor az egész muninozós dolgot be egy domúba, és lássuk a medvét. Disk.io persze, most mindegy, hogy a root LVM-ét nézzük, vagy az SDA-jét. Itt látszik, hogy valamikor elkezdte a muninozást a szerver, itt még adtunk neki még néhány megfigyelendő hostot, hogy na akkor legyen teljes a kép. Volt valamikor ősszel a Szabad Szoftver Világnap, és akkor decemberben volt időm, hogy na akkor ezt az ötletet ki is próbáljam a gyakorlatba. Hát látjuk a Disk.io perszeket, ahogy így a grafikonon egyszer csak úgy hát letörik decemberben. Ez annak az eredménye, hogy ugye a Disk.io perszek hát itt picinek látszódik, tehát eltűnt. Érdekes módon, ahogy beraktam dombba, az a gyakorlati tapasztalat, hogy a responszivitás a dombúban is jó lett, tehát nem döglött meg tőle, ellenben a host se. Tehát ott 0.0 maradt a load, ahogy kell, viszont most, hogy a virtualizáció miatt a hypervisor összefogta az IO-kat, vagy mi történt a háttérbe, annak mélyére nem ástam bele magam, de tehát out of the box, egyszerű megoldás működött, annyira nem kutattam a mélyét, örültem neki, hogy vannak ilyen funkciók, amit például lesz, hogy a virtualizáció elrejt hardware részleteket az OS elől, így meggyorsítja. Úgyhogy ezt mint egy gyakorlati tapasztalatot meg tudom mutatni. Disk latency-ről ugyanígy, tehát előtte ilyen több száz millisekundumos késleltetések, aztán egyszer csak ez így leesett ilyen 20 körülre. Interruptokon nem tudom mennyire jól látszódik. Ha valakit érdekel, majd az URL-t, ahova ezeket a Munin grafikonokat lementettem. Itt látszódik, hogy szintén az interruptokból is valahogy kevesebb lett, tehát hypervisor jól tette a dolgát, hogy összeszedjen dolgokat. Itt januárban, hogy megemelkedik, az majd más, azt megmagyarázom a következő Lightning előadásban. Nem tudom, van-e valakinek valamilyen kérdése, mert szerintem a lényeget végül is elmondtam, hogy mi az, amit csináltam, meg mi az, amit látszólag nyertem vele, és hát úgy érzem, hogy tényleg nyertem vele. Köszönöm. Akkor kezdeném a másik előadást az EFS-ről. Hát ott a probléma onnan indult ki, hogy elkezdtünk digitalizálni sok mindent, ahogy azt már Károly is felvezette, és hát valahogy optimálisan akartuk ezeket elhelyezni, meg lett hozzá kellően erős storage szerverünk. Én azért úgy kerestem a játékot benne, vagy hogy hol lehet ebből tényleg optimálisan kihozni a teljesítményt, és hát valamennyire Lajbi útmutatásai alapján így a tuning guide-okat olvasni, hogy na akkor mitől is lesz jó ez az EFS. És két fogalom benne, ami így nagyon jól föl tudja gyorsítani a dolgokat. Az egyik a ZIL, a másik az L2 arc. A ZIL azt csinálja, hogy ez az EFS intent log. Tehát két verzió van, amikor jön az adat és ki kéne írni a diszkre. Ez a visszaválaszolja a Solaris kernele, hogy jó, rendben, kiírtam, és ez a vagy kiírta, vagy nem. Tehát ez a, tegyük föl, hogy nem OS-et. És ez a közben jön egy áramszünet, akkor, vagy akár kernel pánik, mondjuk én Linux szó nevelkedtem, tehát ilyen kernel pánikokban is gondolkodok. Hát hasra esik, az nem jó, mert lehet, hogy épp egy ilyen storage szerverben azért ilyen több 10 giga mennyiségű RAM-ot szokás rakni, hogyha az úgy abba a cache-be, ha csak fele cache és elesik, az úgy nem jó. Ezt lássuk be, nem kell gondolom részletezni. Úgyhogy a másik lehetőség, hogy kiírja előre az intent logba, viszont hogyha az ugyanolyan mezei diszk, mint a többi, akkor nem nyertünk vele semmit. De hát ugye vannak SSD-k, és vannak Enterprise Class SSD-k. Amennyire tudom, az ilyen 15 ezer fordulatú SAS diszkeknek van ilyen 300 IOPerszek körüli random IOPerszek teljesítménye. Az SSD-k között, amit így szerverbe szállnak, meg hosszú üzemélet, meg minden, ott meg amit így kinéztem, és hát azóta már vannak ettől fejlettebb SSD-k is, egy ilyen szerverbe szánt SSD 75 ezer IOPerszeket tud. Azért a 300 meg a 75 ezer között gondolom érezzük a különbséget. A másik, ahol gyorsítani tud még az EFS-nél, ugye, amikor olvasni kell, és valamit megint csak jó, hogyha random, tehát ugye tipikusan a metaadatok egy file rendszernél, hogyha random gyorsan eléri, ez az, amire az L2 arcot, tehát ez a level 2 read cache-t használja az EFS, hogyha van egy ilyen eszköze, akkor a szíkelés műveletek, meg minden, ami ilyesmi, az nagyon föl tud tőle gyorsulni, úgyhogy egy ilyen Enterprise SSD-t beleraktunk ebbe a storage szerverbe. ZIL L2 arc odaadva neki. A gyakorlati tapasztalat... 3 perc?
3 perc.
Hogy... Hát a grafikonokat akkor most nem beszélök, majd a URL-t mindenki megnézi, de ez a latency-be, meg az elérhető IOPerszekbe még sikerült tuningolni. Tehát itt a grafikonokon látszik, hogy januárban van még egy törés, az volt, hogy a SAS diszkről átraktam Icecase-ra a Muninos virtuális szervert, meg azóta még egy csomó másikat. Hát lényegében nem agyonverhetetlen, elpusztíthatatlan, azt tudom mondani róla. Olyan szinten, hogy az adatbázis specialista kollégánknak így adtam két egyforma paraméterekkel rendelkező Xen-domút 10-10 giga RAM-mal, és azon mondtam neki, hogy gyötörje, amennyire bírja. Az egyik alatt a diszket a 15 ezres fordulatú SAS diszkről adtam, a másikra meg egy Icecase volumról, és hát mondta, hogy az elején még fölszívja magába az adatokat, egy picit jobb a SAS, de utána, ez gondolom azért, mert a hálózatnak van valamekkora késleltetése még 10 giga Etherneten is, utána onnantól kezdve, hogy elkezd dolgozni egy picit az adatbázis, valamiért úgy érzi, hogy sokkal és nagyságrendekkel jobb neki ez az Icecase, inkább abból kérne. Hát ez a gyakorlat, hogy ez a random IOPerszek, amit ezek az SSD-k bírnak, és amilyen jól az EFS kihasználja, ez rettenet jó. Nem tudom, egy ilyen még fél percet, ha meg lehet tolni, hogy az EFS még hol tud jó lenni. Egy gondolatot még elmondanék, hogy szintén ilyen skálázódási probléma, hogyha snapshotokat csinálunk Linuxnál, LVM-nél. Ahány snapshotod van, az LVM annyi példányban írja ki a copy on write mechanizmus mellett, amennyire tudom a másolatokat, hogyha megváltozik egy blokk. Az IFS ilyenkor, illetve nem csak ilyenkor, mint Tamástól megtudtam, hanem új blokkra írja mindig, és csak a referenciákat update-eli. És avval, hogy például mentést úgy oldasz meg, hogy snapshotokat készítesz, nem fog lassulni semmi, hanem helyette ő tényleg a háttérben a szervezéssel oldja meg ezt a problémát, és itt is iszonyatosan jó tud lenni.
Szerintem az végig még tudom, az IFS-ről beszélünk pár gondolatot, csak most menjünk
rá. Oké, de azt hiszem kb. Elmondtam a...